Egy másik történetet szeretném folytatni. Talán szerintem hasonlóan izgalmas. Sőt, a történetet, amit most fogok elmondani, szerintem ismerős lesz. Nem a Bibliából fogom most olvasni, de ott is megtalálható, és hamarosan ott is követhetjük. Tehát egy történet elolvasok, szerintem ismerős lesz, csak egy kicsit más szemszögből, mint ahogy megszoktuk. A család már beletörődött a lány állapotába. Megbetegedett, vagyis ahogyan ezt akkoriban diagnosztizálták, gyötörni kezdte őt a gonosz lélek. Egyértelmű volt, hogy nem természetes az eset, de ebben az időben nem is volt szokatlan a megszállottság, különösen gyermekek esetében. A szülők már mindent kipróbáltak, de végül bele kellett törődniük, hogy gyermekük megszállott, és amennyire lehetett, így segítették, szerették őt. De az anyának ez nem volt elég. Hallott a szomszéd nép istenéről, és arról, hogy ő képes bárkit meggyógyítani, ha kérik őt. Talán még a régi történetet is ismerte az asszír fővezérről, aki ezt az istent kezdte el imádni, amiért az megszabadította őt a leprától. Az anyának hinnie kellett abban, hogy ez így van, ezért kereste a lehetőséget, hogyan is találhatná meg ezt az istent. Ekkoriban történt, hogy különös hírek kezdtek kerengeni a szomszédos vidékről. Egy vándor tanító járta az országot, akiről az a hír járta, hogy nem csak egy egyszerű ember, hanem a messiás, a szomszéd nép Istentől küldött szabadítója. Amerre ez az ember járt, a vakoknak megnyílt a szemük, a bénák ugráltak, a megszállottak megszabadultak, a halottak pedig feltámadtak. Ez az asszony hitt a híreknek. Ám volt egy probléma, hogy az az Isten és ez a szabadító a szomszéd néphez tartozott. Ez az ember a szomszéd népet jött megszabadítani. Az anya mégis hitte, hogy ez az Isten meghallgatja őt. Hinnie kellett, szüksége volt valamire, amibe kapaszkodhat. Egy kis idő múlva felcsillant a reménysugár. Az asszony meghallotta, hogy a vándor tanító az ő vidékükön jár. Ez azért volt szinte elképzelhetetlen, mert a két nép ki nem állhatta egymást. Bár szomszédok voltak, eltérő kultúrájuk, vallásuk, szokásaik és évszázados ellentéteik elválasztották őket egymástól. Vajon mit csinálhat itt ez a tanító? De az asszony nem sokat foglalkozott a kérdéssel. Az, hogy a szabadító valamilyen okból ott jár, reményt jelentett, és ő úgy döntött, hogy nem hagyja ezt a reményt kicsúszni a kezei közül. A helyzet mégsem volt könnyű. Hogyan közelítse meg a férfit? Közel fogja egyáltalán engedni magához? Valószínűleg nem, hiszen más nemzetű, más vallású volt. Ő pedig csak egy egyszerű asszony. A férfinak semmi oka nem volt, hogy meghallgassa őt. Az asszony mégsem törődött ezekkel a problémákkal, tudta, hogy ha bármi reménye van arra, hogy lánya meggyógyuljon, akkor az most lehetséges. Úgy döntött, mindent megtesz azért, hogy a kérése, a reménye teljesüljön. Bár úgy látszott, hogy ez a tanító szeretné titokban tartani az ottlétét, az asszony mégis gyorsan kiderítette, merre találja őt. Hamar rábukkant, messziről észrevette a szabadítót, hiszen annak ellenére, hogy titokban érkezett, sok ember felismerte, és a tanítványai is mindig a nyomában voltak. Az asszony számára újabb jel volt az, hogy ilyen hamar találkozott a tanítóval. És nem bízta a véletlenre a dolgot. Figyelmen kívül hagyva, hogy ez mekkora megbotránkozást okoz, már messziről kiáltozni kezdett a férfi után. Dávid fiának hívta, a szomszéd nép közül is sokan szólították így őt, és elmondta, hogy lányát gonosz lélek gyötri. Egy közönséges asszony egy idegen férfitől ilyen feltűnő, botrányos módon kér segítséget. A tanító figyelmen kívül hagyta az asszonyt, aki erre számított is, de nem adhatta fel, tudta, hogy ezen múlik minden, amiben reménykedett. Csak a lánya betegsége és a gyógyulása rebegett a szemei előtt. Közeledett az idegen felé, és folyamatosan kiáltozott. Arra számított, hogy tettével mindenképpen ki fog váltani valami reakciót. Az első reakció a tanítványoké volt. Messziről az anya látta, hogy oda mennek a mesterükhöz. Már onnan is egyértelmű volt, hogy a nem tetszésüket, megbotránkozásukat fejezik ki, mire úgy látszott, hogy a mester mond erre valamit, amitől úgy tűnik, hogy kicsit megnyugodtak. Az asszony nem tudta, mi vár rá, ha odaér az idegenekhez. de nem is törődött a következményekkel. Amint odaérkezett, segítséget kérve az idegen nép szabadítójának lábai elé vetette magát. Mindenre felkészült, hogy gyermeke meggyógyulhasson. Az idegen válasza mégis meglepetést okozott. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. A gyermekek nyilvánvalóan a tanító saját népére vonatkozott, a kenyér a csodákra, amiket tett a gyógyításokra, a kutya pedig egyértelműen az asszonyra irányult. Már önmagában az is meglepő volt, hogy a tanító egyáltalán megszólalt, és nem csak félrerúgta az anyát. De talán még meglepőbb volt a szavak megválogatása, a hangsúly, ami gyengédséget, együttérzést sejtetett. Az asszony azonban felkészült volt, tudta, mit kell mondania. Még inkább megalázta magát, de közben őszinte hittel megszólalt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyek a gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor megtörtént az, aminek a reményében az asszony útnak indult. A mester reakciója mégis váratlan volt. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. Az anya azonnal tudta, mi történt. A megerősítő válasz elég volt neki ahhoz, hogy tudja, a lánya meggyógyult. Örömmel és hálával teli szívvel sietett haza, hogy együtt örülhessen a családjával. Amikor hazaért, lánya az ágyán feküdt és valóban egészséges volt. Az asszony hangosan dicsőítette a szomszéd nép istenét és szabadítóját. Nem tudom, megtaláltatok-e a Bibliában ezt a részt? Igen, igen. Máté 15. fejezete. Hogyha még nincs meg, akkor odalapozhatunk. Máté 15. fejezetében, Máté evangéliumának 15. fejezetében, a 21. verstől. Felolvasom ezt, és ez kicsit rövidebb lesz. Kicsit tömörebb, és egy másik szempont. Jézus azután elment, és visszavonult Tírus és Szidón vidékére. És ekkor egy kánaáni asszony, aki arról a környékről jött, így kiáltozott. Uram, Dávid fia, könyörülj rajtam! Leányomat kegyetlenül gyötri a gonosz lélek. Jézus azonban nem válaszolt neki egy szót sem. Erre oda mentek hozzá a tanítványai, és kérték. Bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. De ő így felelt. Én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. Az asszony pedig odaérve leborult előtte, és ezt mondta. Uram, segíts rajtam! Jézus erre így válaszolt. Nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az asszony azonban így felelt. Úgy van, uram, de hiszen a kutyák is esznek a morzsákból, amelyet gazdájuk asztaláról lehullanak. Ekkor így szólt hozzá Jézus. Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod. És meggyógyult a leánya még abban az órában. Ha az evangéliumokat nézzük, Jézus életét, akkor hát több zavarba ejtő történettel is találkozunk. Talán ritkán is beszélünk ezekről. Általában azért zavarba ejtőek ezek, amit valamit mond Jézus, vagy tesz valamit, ami ránézésre, vagy a mi fogalmaink szerint nem jellemző Jézusra. Ugye Jézusnál megszoktuk azokat a történeteket, amikor úgy szól emberekhez, ahogyan mások nem, olyan kedvesen, olyan szeretetteljesen megérinti a leprást, együttérzést tanúsít. És mégis vannak olyan pillanatok, mint ez is, amikor, mintha ennek az ellenkezőjét tenné, vannak olyan helyzetek, amikor elég kemény szavakat használ. És szerintem sokszor valahogy úgy vagyunk, hogy nem tudjuk hova tenni az egészet. És mégis ugye ebben a történetben is látjuk, hogy az eredmény magától értetődő. Tehát akárhogyan is bánt Jézus az asszonyja, mondhatjuk azt, hogy de hát meggyógyult a lánya, minden rendben van. Ez mégis sokkal több van ebben a történetben, mint így gondolnánk. Sőt, először megfordítanám a dolgot. Hogyha kicsit mélyre megyünk, vagy jobban ismerjük ezt a kultúrát, ezt a világot, amiben Jézus élt, akkor nem az a meglepő, hogy Jézus milyen hűvös, milyen nyers az asszonnyal, és milyen bántó szavakat használ, hanem az a meglepő, hogy Jézus milyen figyelmes. Hogy Jézus egészen addig viselkedik megfelelően az adott helyzetben, ebben a kultúrában, ami meg nem szólal.
amíg figyelembe nem veszi a nőt, és hozzászól. Hát egészen addig, amíg nem szól hozzá, amíg nem néz oda, amíg csak a tanítványokkal beszél, amíg megy előre, addig minden adott kor szerint teljesen hétköznapján normálisan megy. Úgy azért, mert láttuk azt, hogy mekkora különbség van nemzetek között. Mekkora különbség van zsidók között és kánaániak között. És ha beleolvasunk az Ószövetségbe, akkor látjuk is ennek az okát, a sok-sok történelmi csatározásokat, ellenségeskedést, azt, hogy már csak azt, hogy más az Isten, más a vallás, máshogy élik meg, más Istenben hisznek, és ezek mind-mind felgyűltek. És ezért nem is volt nagyon kapcsolat a két nemzet között ilyen értelemben, a hétköznapi emberek között. És amit még szeretnék megjegyezni zárójelben a történettel kapcsolatban, az, hogy Jézusnak a csodáiban, a gyógyításokban általában csak kis része a csodának, az ez személyes meggyőződésem, hogy maga a csoda, az, hogy az emberek meggyógyulnak, az, hogy Jézus tesz valami nem hétköznapi dolgot, az csak kisebb része a csodának, és az igazi csoda, ahogyan én látom, az, ahogyan Jézus viszonyul ezekhez az emberekhez, akiknek szükség van a csodára. És ugye látjuk azt, hogy egy ideig Jézus, mint jó zsidó férfi, bennmarad ebben a tisztességes zsidó férfi szerepben, és figyelmen kívül adja az asszonyt, megy tovább. Tanítványok is valószínűleg ezt tartják teljesen normálisnak, sőt azt tartanak normálisnak, ahogy ugye kérik Jézust, hogyha legalább annyira szólna hozzá, hogy elküldje őt, hogy ne menjen már utánuk, ne könyörögjön ott nekik. És ugye ideig ez is történik, nem veszik figyelembe ilyen értelemben a nőt, egymással beszélgetnek, tanítványok is Jézushoz szólnak, és lehet, hogy bíznak abban, hogy előbb-utóbb feladja az asszony. És Jézus mégis megszólal végül. És azt, amit ki se kellene mondania, zsidó férfiként, azt mégis szavakba önti. Szavakba önti azt, amit ilyenkor egy ember gondol, vagy gondolja kellene ebben a kultúrában. És ugye mond egy érdekes dolgot, azt mondja, hogy nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. És ugye a első történetben olvastam is, hogy elég könnyen be lehet azonosítani, hogy Jézus miről is beszélhet. Tudta az asszony is, hogy ez a Jézus, hogyha ő tényleg ő Dávid fia, akkor ez a másik népnek, ugye Dávid a másik népnek volt a királya, az ő leszármazottja, akit vártak, megváltó, szabadító, messiás. Az a másik népnek a szabadítója. Tehát nyilván az ő kérése is elég merész volt, hogy egy másik nép szabadítóját kéri valamire. És Jézus ugye szavakba is foglalja, elmondja, hogy nem jó a gyermekek kenyerét elvenni, és odadobni a kutyáknak. És ugye megint, ahogy mondtam, néha így nehéz ezeket a történeteket megfejteni, hogy Jézus azért elég kemény szavakat használ, még akkor is, hogyha látjuk, hogy ez a kultúra akkoriban, de máshol meg azt látjuk, hogy Jézus felborítja ezt a kultúrát. Jézus hozzáír a lepráshoz, ahogy mondtam, Jézus hozzászól a bűnösökhöz, a paráznákhoz. Velük együtt eszik. És mégis itt úgy tűnik, hogy nincs problémája azzal, hogy lekutyáz valakit. És ami nagyon érdekes, amit talán hallottatok már, hogy miről is van itt szó ebben a kérdésben, mit is jelent Jézus részéről ez, hogy azt mondják, hogy kutya. Ugye ez ma sem egy szép dolog, hogyha valakire mondjuk. Akkoriban viszont azért még mélyebb volt ennek a jelentése, ugyanis ma, hogyha elképzelünk egy kutyát, akkor általában egy házőrző jut eszünkbe, az ember barátja, egy aranyos kis öleb. Viszont akkoriban ez nem volt kifejezetten jellemző. A kutya az az ritkán tartották így háznál, mint ahogy ma szinte minden háznál van egy. Sokkal inkább, hogyha ott kutyáról volt szó, akkor egy ilyen kóbor kutyát kellett elképzelni, aki járja az utcákat, és megesz mindenféle szemetet, amit kidobnak az emberek. És ha a zsidókat nézzük, akkor ez ugye még inkább árnyalódik, ugye, mert hogy a kutya tisztátalan állat is. Ugyanúgy, ahogyan ugye a sertésre néztek, ami tisztátalan, nem lehet megenni, nem tartjuk. A legalantasabb munka az, hogyha bárki disznótenyésztéssel foglalkozik, a kutya ugyanilyen volt. A kutyát senki nem tartotta a zsidók között tisztátalan, nem lehet vele semmit kezdeni, koszos, és szemetet eszik. És röviden megnéztem az Új Szövetségben, hogy a kutya szó, ez a kűón görögül, ugye hányszor jelenik meg. És amikor megjelenik az Új Szövetségben, nem túl sokszor, ott mindig valami negatív környezetben, szövegkörnyezetben jelenik meg. És ha megnézzük ezt a történetet, vagy ennek a párját Márk evangéliumában, ahol egy szíró-föníciai asszonyról van szó, ott ezen a két helyen a görög szó egy kicsit más. Itt nem a kyon kutya szó van, hanem kynarion, egyfajta ilyen becézett változata a kutya szónak, ami sokkal inkább már egy kutyára, mint háziállatra mutat rá. Ugyanis a zsidókkal ellentétben a görög kultúrájú embereknél ebben az időben azért előfordult, hogy kutya volt a ház körül. Valószínűleg nem úgy tartották, mint ma mi a kutyákat általában, de volt olyan kutya, ami házi állatként jelen volt a házban. És Jézus ezt a szót használja az asszonyra. Nem csak egy egyszerű kóbor kutyát, hanem egy háznál lévő kutyát. És azt mondja, hogy nem jó ezeknek a kutyáknak odaadni azt az ételt, azt a táplálékot, amit a gyermekeknek szánunk. És ugye látjuk az asszonynak a válaszát, aki azt mondja, hogy ez igaz, ugye ismerve ezt a képet, hogy mire is gondol, de azt mondja, hogy még a kutyáknak is jut morzsa az asztalról, ami lehullik. Kitart amellett, hogy ha már itt van Jézus, ha már eljött ide valamiért a határon túlra, akkor igazán megszánhatná annyival, hogy meggyógyítja a lányát. És ami nagyon különleges, amit lehet, hogy az asszony nem is igazán ért, viszont a tanítványoknak érteniük kellene, az, hogyha megnézzük, hogy mit mondott először Jézus tanítványoknak. A tanítványok azt mondják Jézusnak, hogy bocsásd el, mert utánunk kiáltozik. És Jézus azt mondja, én nem küldettem máshoz, csak Izrael házának elveszett juhaihoz. És elolvassuk felületesen, azt látjuk, hogy Jézus egyetért velük, és azt mondja, hogy én Izraelért jöttem, az én népem érdekel engem, nem érdekel az, hogy most egy nő, egy kánaáni nő utánunk kiáltozik. Nem, én se foglalkozom vele. Viszont a megfogalmazás nagyon érdekes, mert azt mondja a tanítványoknak, hogy Izrael házának a juhaihoz jött, és amikor az asszony odaér hozzá, akkor azt mondja az asszonynak, ugye megint csak egy felháborító dolog a tanítványok részéről, hogy miért szól az asszonyhoz. Azt mondja az asszonynak, hogy a gyermekek kenyerét nem jó odadobni a kutyáknak, ugye azoknak a kutyáknak, akik ott vannak a háznál, annak a fajta kutyának, nem a kóbor kutyának. És az asszony válaszából, aki azt mondja, hogy de hát ezeknek a kutyáknak is jut morzsa. Jézus azt akarja megtanítani a tanítványoknak apránként, nem egyből fölborítva az egész rendszert és megbotránkoztatni őket, hogy valójában ez az asszony, még a kutyának is nevezi, még a kutyának is tekintenek rá a tanítványok, ez az asszony Izrael házán belül van. Azt mondja Jézus, hogy Izrael házának juhaihoz jött, és bemutatja úgy az asszonyt, mint aki ott van a házon belül az asztalnál, és várja a morzsákat. És én azt hiszem, hogy a tanítványok számára ez elképzelhetetlen volt. Hogy miért beszélne Jézus arról, hogy a házon belül van ez a kutya? Hogyha a másik kutyaszót használta volna, az érthető lenne, az a kóborkutya, az kint van, senkit nem érdekel, nem foglalkozunk vele. De ezt a másik szót használja, ez a kutya a házon belül van. És Jézus azt mondja, hogy ő személyesen nem jött másokhoz, ő Izrael házán belül jött, de elmondja azt, amiről az egész Ószövetség szól gyakorlatilag, hogy az ő népe, amikor Isten is elhívta a népét, akkor ő azért hívta el a népét, hogy megáldjon minden más népet. És azok, akik nem ebbe a népbe tartoznak, nem a kiválasztott népbe tartoznak, azok is a kerítésen belül vannak. Nincsenek kizárva. És valamit az asszony is megért belőle, de nyilván nem tudta valószínűleg, hogy, vagy nem tudom, hogy hallotta-e, nem tudjuk, hogy Jézus mit mond a tanítványoknak. De ugyanúgy, ahogy ez a történet, ez az asszonyról szól, asszony és Jézus kapcsolatáról, ugyanúgy szól a tanítványok és Jézus kapcsolatáról is. Jézus a tanítványoknak is szeretne tanítani valamit. És most ugye térjünk is kicsit rá még a tanítványok részére, hogy ők mit látnak. A tanítványok azt látják, hogy itt van ez a nő, ugye már eléggé körülírtam, hogy hogyan látják őt, semmibe veszik. Valószínűleg ugye ezt a másik, ez a kóborkutya képét látják benne. És normális az lenne, hogyha Jézus se szólna hozzá, hogyha Jézus se foglalkozna vele, mert Jézus az ő szabadítójuk, az ő messiásuk. Őket fogja megszabadítani, ezektől a népektől is, meg a rómaiaktól is, meg mindenki mástól is, akik korábban elnyomták őket. És mégis odajön ez az asszony, Jézus hozzászól, és nem tudom, hogy a tanítványok akkor elkezdtek-e már ezen gondolkodni, de biztos, hogy meglepő volt ez a folyamat, hogy Jézus azt mondja, ő csak a házon belül van szerepe neki, viszont ezzel az apró kis megjegyzéssel a nőt is beemeli a házon belülre. És ami még nagyon érdekes, hogy mit tesz a nő? Ugyanis egyértelmű lenne, hogyha úgy gondolta volna, hogy oda megy Jézushoz, megkérdezi, hogy hát ha segít rajta, és amikor Jézus azt mondja, hogy nem, akkor elmegy, megpróbálta, legalább rosszat nem tett vele. És mégis az asszony odaáll, és amikor Jézus mond neki valamit, elmondja neki ezt az érdekes gondolatot, megjegyzést, akkor neki jár Jézus Krisztust, magát Istent, Isten fiát, Dávid fiát, ahogy ő nevezi, meggyőzni, és látszólag a Jézus ellen érvelni. És a tanítványok részéről ez megint csak meglepő lehetett, hogy látták már korábban embereket, ahogy Jézussal vitatkoztak, főleg farizeusokat, vámszedőket, és általában a farizeusok azok nem jöttek ki belőle jól. Jézus mondott valami okosat, vagy egyszerűen csak otthagyta őket, vagy megszégyenítette őket a saját szavaikkal. És ami nagyon érdekes az, hogy itt jön a nő, vitába áll Jézussal, elmondja Jézusnak azt, hogy ő nem ért vele egyet abban, amit tesz, hogy ő szerinte igenis ő is kaphatna ebből a gyógyításból. És Jézusnak a végső válasza végül az, hogy asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod, és meggyógyult a lánya. De azt látnánk, hogy itt van egy ember, ráadásul egy idegen nő, és képes meggyőzni Istent arról, hogy adja meg neki, amire neki szüksége van. És ami nagyon érdekes, bármilyen meglepő is, ezzel sűrűn találkozunk a Bibliában. Hogyha végignézzük az Ószövetséget, számos olyan szereplőt látunk, akit ma mondjuk hithősnek neveznénk, akik vitáztak Istennel, vagy küzdöttek Istennel. És ezek között voltak olyanok, akik felül is kerekedtek, úgymond Isten felett. Ott van Ábrahám, aki vitázott azon, hogy Isten ne pusztíts el Szodomát, hanem hogyha van mondjuk 100 vagy 50 ember, akkor tartsa meg, és még alkotozik is Istennel. Azt mondja, jó, hát legyen csak 40, legyen csak 30. És végül le tudja alkudni Istennél annyira, hogy ha 10 ember van ott, akkor minden, akkor meghagyja Szodomát Isten. Ott van Jákob, aki konkrétan fizikailag küzd Istennel. És És a végén nem hajlandó elengedni őt, azt mondja, hogy én addig nem engedlek el, amíg meg nem áldasz. Ott van Mózes, aki Istennel szembeszáll, és azt mondja, hogy ne pusztítsd el a népet. Inkább engem pusztítsa, a népet ne. Ott van Jób, aki küzd Istennel, mert azt mondja, hogy ahogyan ő ismeri Istent, az nem, tehát Isten nem lehet ilyen. És még sorolhatnánk. És ezekben az emberekben mind az a közös, hogy úgy tűnik, hogy legyőzték Istent. Győzedelmeskedtek Istenen. És itt van ebben a helyzetben az idegen, istentelen asszony, aki bizonyos értelemben legyőzi Jézust. Vagy legalábbis a tanítványok részéről valószínűleg úgy látszik, hogy Jézus, aki olyan okosan, olyan talpra esetten bármilyen támadásra képes megválaszolni a tudósok részéről is, jön ez az asszony, ez a senki, ez a kutya, és képes Jézus meggyőzni. És először, mintha igazat adna a tanítványoknak, hogy ő nem foglalkozik az asszonnyal, ő Izraelhez jött, de ugye közben látjuk, hogy próba elé is állította a tanítványokat. Próba elé állítja a tanítványokat, és gyakorlatilag arról szól a próba, hogy ismerik-e annyira Istent, megismerték-e annyira Istent, meg ott Jézus Krisztust, akivel konkrétan együtt voltak, hogy tudják, hogy ő igazából milyen. Hogy ő nem egy olyan ember, mint azt a kultúra adná, hanem ő mindenkin könyörül, függetlenül attól, hogy kiről van szó. Hogy ő nem kizáró, hogy ő nem előítéletes és nem elitista. És az asszony az, akiről azt gondolnánk, és tanítványok is azt gondolnák, hogy na, ő biztos nem ismeri Istent, ő távol van tőle, soha nem imádta Istent, legalábbis ezt az Istent nem. Az asszony pontosan ebbe kapaszkodik. Meglátja annak a másik nép Istenének a jellemét. Hogy milyen könyörületes. Ugye megemlítettem az első történetben, hogy talán emlékezett arra a történetre, hogy Naamáról, amikor egy másik népnek a fővezére jön el konkrétan azért meggyógyulni a leprából, mert azt hallja, hogy ez Isten képes arra. És amikor meggyógyul a leprából, akkor azt mondja Elizeus profétának, hogy én szeretném ezt az Istent imádni. És úgy megy haza, hogy ezt az Istent fogja imádni. És nem tudom, hogy ez már csak az én spekulációm, hogy talán hasonló történeteket is hallhattak más népek is. De ha igen, akkor ez az, hogy megtapasztalta azt, hogy ez az Isten, ennek a másik népnek az Istene, az nem egy ilyen kizárólagos Isten, aki csak ezt a népet fogadja be. Hanem ez az Isten ugyanúgy megkönnyörül más népeken is. És ott volt az asszony, akinek a gyermeke bajban volt, és gyógyításra volt szüksége, és ő úgy látta ezt az Istent, úgy ismerte meg magának ezt az Istent, mint aki attól függetlenül, hogy a kicsoda, segíteni fog rajta. És ő ebbe kapaszkodott. Anélkül, hogy gondolom én tanulmányozta volna az Istenről szóló írásokat, anélkül, hogy ismerte volna ezeket az írásokat különösebben, Istent megismerte. És úgy látszik, hogy sokkal jobban ismerte Istent, mint a tanítványok. És ő ebbe kapaszkodott, ebbe az Isten ismeretbe, míg a tanítványok egy másfajta istenképbe kapaszkodtak. És az asszony kitartott a könyörgésében, és még Jézussal magával Istennel is szembeszállt, azt mondta, hogy én nem így ismerlek téged. És Jézus végül igazat ad neki. És a tanítványok pedig azt látjuk, hogy elbukják a próbát. Ott, akkor abban a helyzetben nem értették Jézus szavaiban az utalást arra, hogy az ő népének a házában, még az ő népének, a népe által kutyának tekintett személyek is a kapun belül vannak. És a kenyérből mindenkinek jut. És lehet, hogy Jézus földi szolgálatának idején valóban csak, ahogy Jézus mondta, morzsák jutottak más népeknek, de pontosan Jézus az, aki végül elküldte a tanítványait, hogy ti menjetek és vigyétek tovább a kenyeret. Amíg ő Jézus itt volt abban a 3-3 és fél évben, amíg szolgálta a népét, a körülötte lévő népeknek csak morzsák jutottak, mert neki volt egy másik feladata is. De a tanítványoknak átadta ezt a feladatot, hogy menjetek és vigyétek tovább a határon túl, északra, Szamáriába, az egész birodalomban. És valószínűleg a tanítványok, ugye olvasunk többször arról, hogy a tanítványok egyre inkább megértették azt a sok mindent, amit Jézus mondott. És talán eszükbe jutott az a történet is, hogy Jézus itt mire is gondolhatott igazából. Mire gondolhatott akkor, amikor azt mondta, hogy amikor az asszony azt mondta, hogy morzsák jutnak neki is, és hogy Jézus csak a saját népéhez jött. És elmondja a tanítványoknak, hogy ti viszont az egész világra elmentek. Sőt, azt mondja a tanítványoknak, hogy nálam nagyobb dolgokat fogtok tenni. És ebben a történetben saját leszűrtem magamnak néhány tanulságot. Az egyik az, ami nagyon érdekes, hogy Isten mennyire figyelembe veszi a kultúránkat. Mennyire figyelembe veszi azt, hogy hol élünk, milyen élethelyzetben. És azért szól mindenkihez másképp. Ebben a helyzetben se szólhatott volna egyértelműen valószínűleg úgy, ahogy mondjuk egy saját népéből származó beteghez szólt volna, mert a tanítványok lehet, hogy már ott akkor elhagyták volna mindőt, mert nem értették volna, hogy Jézus mit csinál. A kérdés az, hogy túl tudunk-e látni a kultúrán, akár a Biblia kultúráján, akár a saját hagyományainkon, a szokásainkon, és meglátni mögötte azt az Istent, aki mindenkit magához vonz. És látjuk azt is, hogy ugye ezt a fajta szolgálatot Jézus nekünk adta. Neki nem ez volt itt a feladata a Földön, és a kérdésem az, hogy mi képesek vagyunk-e arra, hogy Istenhez vezessük az embereket. Vagy szabunk-e feltételeket nekik, hogy ti csak a kerítésen kívül lehettek, nektek csak morzsa jut. El tudjuk-e hinni, hogy Isten máshoz is szól? Nem csak hozzánk adventistákhoz, hanem akár olyanhoz, aki máskor jár templomba, másnap, vagy egyáltalán nem jár templomba. Vagy nem is ismeri igazán így név szerint azt az Istent, akit mi ismerünk. És tény, hogy nem tudunk kilépni abból a kultúrából, abból a keretből, sőt abból a meggyőződésünkből, amit mi megismertünk. De hiszem azt, hogy el tudjuk vezetni Istenhez az embereket közvetlenül. Hogy ne csak egy szokásmódhoz, ne csak egy kultúrához vezessük el őket, hanem közvetlenül Istenhez vezessük az embereket. Hogy remélhetőleg mi is, és mások is ezt a fajta Istent lássák meg. Nem azt az Istent, aki kizár embereket, mert máshogy gondolkodik, mert máshogy él, hanem oda vezetni őket Istenhez, aki sokkal-sokkal befogadóbb, mint mi vagyunk. És az én kívánságom, az én vágyam az, hogyha mi is személyesen megtapasztaltuk ezt a fajta befogadást, elfogadást Krisztus részéről, akkor tovább tudjuk mi is adni. És a Krisztussal élt életet, egy ilyen kirekesztő élet helyett tegyük egy befogadó életté. Amen.